Ennek a döntésnek egyrészt van politikai, másrészt gazdasági vetülete is. Nézzük először a gazdasági vetületet. Miben nehezíti meg az ott élő szerbek életét?
Hogy az ottani szerbek többsége Szerbiából kapja a fizetését szerb dinárban. Tehát ez a helyzet számukra veszteséges, hiszen továbbra is Szerbiából fogják a fizetésüket kapni, ám de ahhoz, hogy Koszovóban elköltsék a fizetésüket, úgymond, át kell váltaniuk az euróra, amiben lehet, hogy valamilyen veszteség lesz.
Itt az átváltásnál nagyon fontos az, hogy a dinár mennyire erős, vagy éppen gyenge az euróhoz képest.
Nagyjából a szerb dinár euró árfolyama az előző években stabilnak mutatkozott, de mindenféleképpen az euró az, amelyik az erősebb értékálló valuta.
Ennek a politikai vetületét, hogyha nézzük, akkor az volt az indok, hogy különböző ellenőrizetlen dinár összegek áramoltak be az országba, amire nem volt ugye rálátása a Pristinai jegybanknak.
Igazából inkább politikai, mint sem gazdasági vetülete van ennek a jelenlegi történetnek. Igaz lehet annyiban a pristinai kormánynak az érvelése, hogy sokkal átláthatóbb lett az országba befolyó és onnan kifolyó valuta készletek ellenőrzése, hogyha csak az eurót használják az egész országban. Másrésztről viszont ez jelentős politikai üzenetet is közvetít Belgrád felé Pristinából. Az egységes valuta bevezetése, tehát az euró fizetőeszköz kiterjesztése az északi szerb lakta részekre, a koszovói államépítés részét képzi, ezáltal kívánja a pristini kormányzat megerősíteni azt, hogy az ország egész része, belértve a szerbek lakta északi részét is, Pristina fennhatósága alatt áll.
Lesz ennek, vagy lehet ennek olyan következménye, hogy tovább élesedik az a feszültség, amely már egyébként is megvan a két ország között?
Mindenképpen feszültségforrást fog jelenteni az, hogyha február 1-től valóban Koszovó az északi területeken is bevezeti, illetve kikényszeríti az euró használatát. Szerbia biztos, hogy nem fogja annyiban hagyni. Politikai retorikában érződni fog ez a pont.
Ugye érdekes a szituáció, az Európai Unió bővítésének a programjában az ország igencsak a hátsó sorban van, tehát nincsen egyelőre még időpont arra nézve, hogy mikor lehet az Európai Unió tagja Koszovó.
Koszovó egyelőre potenciális tagjelöltje az Európai Uniónak, még nagyon távoli az, hogy arról beszéljünk, hogy Koszovó egy napon csatlakozik az Európai Unióhoz. Ezt már csak az is meggátolja, hogy van az Európai Uniónak öt olyan tagország, ami nem ismeri el Koszovó függetlenségét. Az, hogy egy ország a Nyugat-Balkánról az Európai Unió teljes jogú tagja lesz, az nem jelenti automatikusan azt, hogy az eurót bevezetheti fizetőeszközé. Az eurozónához való csatlakozásnak külön szabályai vannak azok számára, akik már az Európai Unió teljes jogú tagjai. Koszovó, illetve ilyen szempontból Montenegró is érdekes helyzetben van, hiszen mindkét ország a 2000-es évek elején egyoldalúan vezették be az eurót, pontosabban egyoldalúan váltottak át a német márkáról 2002-ben az euróra, és jelenleg az Európai Központi Bank sem adott még ki olyan konkrét tájékoztatást, hogy ezt a helyzetet majd hogyan kell kezelni, abban az esetben, hogyha Montenegró, vagy ha később Koszovó az Európai Unió tagja lesz.
Az Európai Központi Bankot egyébként különösebben nem foglalkoztatja, hogy ez a két ország, Montenegró és Koszovó használja a közös európai pénzt. Azt szokták mondani, hogy egyiküknek sincs akkora nagy gazdasági jelentősége, hogy mondjuk bármilyen ügyben kifolyólag megrengetni az euró árfolyamát.
Valóban nincsen ezen két országnak, tehát Koszovónak és Montenegrónak jelentős gazdasági súlya az eurozónára. Azok az eurozónának magának nem is tagja ez a két ország. Az Európai Központi Bank pedig, amikor 2002-ben ez a két ország egy oldalon bevezette az eurót, tudomásul vette, egyéb lépés a központi bank részéről nem történt.
Van még egy nagyon érdekes hír, ami viszont Szerbiába kalauzol vissza bennünket. Nem csak a koszovói, hanem a boszniai szerb szeparatisták által keltett feszültségekre vezethető vissza az, hogy állítólag javasolják azt, hogy állítsák vissza a sorkatonai szolgálatot Szerbiában. Mi áll ennek a hátterében?
Ennek a hátterében alapvetően a nyugat-balkáni biztonsági helyzet megváltozásának percepciója áll, ez a meggyőződése ugyanis a szervezetésnek, illetve magának, a szervvédelmi miniszternek is, miszerint a sorkatonaságot nem amiatt kell visszaállítani, mert Szerbia háborúra készülne, hanem éppen azért, hogy egy olyan ismeretlen világba jutunk az elkövetkező években, ahol minden országnak képesnek kell arra lennie, hogy saját magát megvédje. Ez a logika állhat azon nyilatkozatok mögött, amelyek a SOR katonai szolgálat kötelező bevezetését irányozták elő, és az elmúlt hetekben média nyilvánosságot láttak.
Van ennek bármiféle laza összefüggése az orosz-ukrán háborúval?
Mindenképpen van összefüggése az orosz-ukrán háborúval, hiszen azóta, tehát már lassan 2 éve a Nyugat-Balkánon is egyre fokozódott a biztonsági helyzet romlására irányuló nézeteket propagáló hangok, mind a politikusok, mind pedig mondjuk az agytöröztök képviselői részéről. És valószínűleg a sorkatonalsági bevezetés ötletéről való elmérkedések is ebbe a mintázatba illenek bele.
Lehet ez ragályos? Tehát lehet arra számítani, hogy Európa más országaiban is gondolkodnak ezen?
Véleményem szerint nem lesz ragályos az, hogy elkezdődik egy európai szintű, vagy több országra is átterve, vagy ez a szerv példa, ami szerint beszélgessünk arról, hogy újra sorkatonosságot vezessünk be. Ugyanis Szerbiában évről évre előkerül ez a téma. 2011 óta, mióta kivezették a kötelező sorkatonosságot Szerbiában, párszor már elgondolkodtak a döntéshozók azon a javaslaton, hogy újra bevezessék azt. De egyelőre még sem regionális szinten, sem magában Szerbiában nem jutottak odáig, hogy ezt a lépést meglépjék.